Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, bár azt mondják, hogy messziről jöttem, bár azt mondom, amit akar, de azért nagyon messziről nem jöttem, csak Szegedről, nem nagy ez az ország. És hát a mai alkalommal egy egészségügyi szolgálatok osztálya napja van, ez a borzasztó hivatalos neve, de hát nyilván az egészséggel is foglalkozunk. De délelőtt azért igét fogunk olvasni, aminek azért lesz némi köze az egészséghez is. Délután pedig, aki még itt marad, az alternatív gyógymódokról szeretnék néhány dolgot vetíteni, meg akkor csinálhatunk egy kis fórumot is, és akkor lehet kérdezni, én meg megpróbálok válaszolni, legfeljebb összeveszünk egy két dolgon, de nagy baj nem lesz belőle, tehát hogy délután, aki tud maradni, lesz rá lehetőség, hogy esetleg olyan kérdéseket is föltegyetek, amit eddig még nem tudtatok, hogy eszetekbe jut. A délelőtt folyamán igazából egy történettel fogunk foglalkozni. Általában mi adventisták sokszor úgy olvassuk a Bibliát, hogy csak ilyen darabokat olvasunk el történetekből, viszont vannak történetek, amelyek összefüggenek, csak vagy az egyik darabját olvastuk el, vagy a másik darabját olvastuk el, de együtt az egészet elolvastuk, akkor még többet mond számunkra. És ma is egy ilyen fejezetet fogunk elolvasni, vagy tanulmányozni, és tesszük ezt azért, mert abban mindannyian egyetértünk, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljünk, mind testileg, mind lelkileg, ahhoz szükségünk van a Szentlélek vezetésére. Ha arról kezdenénk el beszélgetni, hogy hogyan vezet bennünket a lélek, akkor biztos mindenféle jó dolgot tudnánk mondani, de legkevésbé szoktunk arra számítani, hogy néha a Szentlélek rendkívül furcsa dolgokat tesz, amit mi nem mondanánk, hogy ez volna az Isten útja, és általában az emberek, hogy az adventisták ezen szoktak összeveszni, mert én azt gondolom, hogy a másik nem azon az úton van, mert szerintem az Isten ilyet nem tesz. Ez egy nagyon érzékeny területe szerintem a hívőknek, hogy figyeljük-e azt, hogy az Isten mit tesz, vagy megmondjuk, hogy szerintünk mit kell tennie. Tehát, hogyha összehívnánk bárhol, nem csak itt Újpesten, hanem bárhol összehívnánk egy gyülekezeti bizottságot, hogy szavazzon meg dolgokat, valószínűleg nem azokat szavaznánk meg, ami a Bibliában történt Isten vezetésével, nagyon sok esetben. Ma is egy ilyen lesz szerintem, hogyha azt mondtuk volna, hogy mi lenne a helyes ebben a helyzetben, akkor nem azok történnének, amik megtörténnek. Na, ennyit bevezetőnek, és igazából mai alkalommal Efézusba fogunk el menni, de nem az efézusi levél fogjuk olvasni, hanem az apostolok cselekedeteit, mégpedig Pál apostolnak az efézusi tartózkodásával kapcsolatos eseményeket fogjuk elolvasni. Előjáróban annyi szükséges, vagy annyit szeretnék elmondani, hogy ugye az apostolok cselekedetei könyve Lukács által íródott, de hát nagyon sokan úgy is nevezik ezt a könyvet, hogy a Szentlélek tette, hiszen állandóan arról van szó, hogy hogyan vezeti Isten a terjedő kereszténységet, és hogyan terjed az evangélium. Ugye Efézus abban az időben a Római Birodalom Ázsia tartományának volt a fővárosa, kb. 4 millióan laktak, tehát ez nem egy kis valami, ma már ugye csak egy rom, de lényegében akkor egy hatalmas város volt, tengeri kikötővel, igaz, hogy akkor az már kezdett iszaposodni, de még azért tengeri kereskedelem volt, és hát nyilván kereskedelmi központ volt, bankok voltak, oktatás volt, iskolák voltak, sokféle vallás is előfordult, és az emberek szórakoztak is. Tehát tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy olyan ez, mint Budapest, vagy bármelyik magyar nagyobb város, hogy van minden, jó is, rossz is, és az emberek egy városi életmódot folytattak. És hát volt egy fő kultusz, ez volt az Artemis, vagy Diana istennőnek a kultusza, aminek minden évben áprilisban volt egy ünnepe, és erre az ünnepre 1 millió ember jött össze állítólag. Minden évben. Tehát, hogy el tudjuk ezt képzelni, az már egy fél budapestnyi tömeg. Tehát ez egy nagyon komoly hely volt ez az Efézus. És hát volt számos fürdő, középület, vízvezetékrendszerük az egyik legmodernebb volt az ókorban. És hát a kultúrára is áldoztak, volt egy hatalmas körszínházuk, aminek a romjait ma is lehet látni. Beszélések szerint legalább 20 000 ember befért ebbe a színházba, tehát nem egy mikroszkóp színpad volt, hanem egy óriási méretű színház. És hát lényegében nyilván, mivel a Artemis kultusz központja volt, itt állt az Artemis temploma is, ami az ókori világ 7 csodájába tartozott bele. Eredetileg 120 évig építették az első verzióját, 51 méter széles volt, 105 méter hosszú, és volt benne, hát 127 darab oszlop. Nekünk itt most van 4 darab oszlopunk, ezek olyan 2,5 méter magasak lehetnek. Az Artemis templomban 127 darab volt, de nem 2,5 méter magas, hanem 18 méter magas oszlopok. Tehát egy monumentális épületet képzeljünk el, és hát természetesen ezek mind márványból voltak, tehát hogy nem valamiféle rossz anyagból készültek. Az is érdekes, hogy ezt a templomot, ez a templom leégett Krisztus előtt 356-ban, szándékosan fölgyújtotta egy őrült, aki így szerette volna, hogy fönnmaradjon a neve az utókornak, meg is maradt egyébként. Egyébként az Artemis hívők azt gondolták, ez érdekes, hiszen ők is gondolkodtak, hogy hogy lehet, hogy a nagy Artemis temploma leégett, de megoldották ezt a problémát, ugyanis állítólag azon az éjszakán égett le a templom, amikor Nagy Sándor született, és azt mondták, hogy Artemis el volt foglalva Nagy Sándor születésével, és ezért nem tudott vigyázni a templomára. Ezek ilyen érdekes dolgok, de így gondolkoztak az efézusiak, tehát ez volt a gondolatvilágukban. De természetesen újjáépítették a templomot, és most már 8000 négyzetméteres lett, és egy hatalmas templomot építettek a helyére, és ez is Pál apostol idejében nyilván ott volt. Amiért nekünk, és ennyit mesélek Artemisről, nem valami pogány kultuszra való titkos áttérítés folyik most, hanem azt érdemes tudnunk, hogy az Artemis kultusz, amit az Artemis istennő, az egy női alak volt, aki a természet istennője, egy szűzies istennő volt, és ezért jött be aztán a kereszténységbe a Mária kultusz. Tehát tulajdonképpen a Mária imádatra azért volt szükség, amikor a római birodalomban átértek, vagy elfogadták a kereszténységet is, mert ott volt az emberek fejében, hogy kell egy jó, van Jézus Krisztus, meg van Isten, de kell egy nő alak, legalább egy nő legyen, aki az anyák. És így keveredtünk mi bele ebbe az egész Mária dologba. Úgyhogy innen is átnyúlik tulajdonképpen a mi időnkbe is ez az egész történet. Pál apostol igazából a harmadik missziós útja alkalmából jut el ide, és előtte már itt járt Apollós. Erről az előző fejezetben, az apostolok cselekedetei 19. fejezet előtti 18. fejezetben olvashatunk, hogy kisnyithatjuk most már ott a Bibliát, mert az apostolok cselekedetei 19-et fogjuk olvasni, csak a 18. fejezetben azt olvassuk ugye Apollósról a 24. verstől, hogy én a protestáns újfordítású Bibliát olvasom. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandrai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Ő volt Apollós, és lényegében, amikor Pál apostol ide megérkezik, akkor már Apollós előtte többek között ő is dolgozott, és hát beszélt Jézus Krisztusról, bár ugye írja Lukács, hogy voltak némi hiányosságai, és a Szentlélek keresztségét belül még nem volt tisztában, aztán utána Priscilla és Aquila magához vette és tanították, de úgy tanított Efézusban, hogy a János keresztségét ismerte még csak. Ez egy érdekes dolog. Na ennyi bevezető után kezdjük el olvasni ezt a 19. fejezetet, és olvassuk el a 19. fejezet első 7 versét, tehát apostolok cselekedetei 19, első 7 verse. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket elérkezett Efézusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek. Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük. Akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Pál hosszú út után megérkezik Efézusba, leírja Lukács, hogy milyen vidékeket járt végig, tehát lényegében a mai Törökország nyugati részétől a keleti tengerparton hosszú utat tett meg. És egyébként korábban is járt itt Pál, a 18. fejezetben olvashatunk arról, hogy Efézusban volt, és az efézusi zsidók szerették volna, hogy maradj itt, Ezt mi is szoktuk csinálni, amikor van egy-egy ige hirdető, hogy gyere, hirdesd az igét, de Pál azt mondta, hogy nem akarok itt maradni. És akkor most visszatért Efézusba később, és most ott marad. Tehát lényegében járt már ő itt, de lényegében ez az első találkozása keresztényekkel, amit most olvashattunk, és olyan hívőkkel találkozik, akik azt mondják, hogy mintán megkérdezi Pál tőlük, hogy kaptatok-e szent lelket, ők azt a meglepő választ adják, hogy azt se tudjuk, hogy mi az, vagy ki az. És ez egy nagyon érdekes kérdés. Valószínűleg Apollós tanította őket, feltételezhetően, ő is a János keresztségi tanította, és az első kérdésem rögtön már fölvetném itt, hogy ki szavazná meg azt, hogy egy olyan ember tanítsa az igét egy pogány helyen, aki nincs tisztában mindennel. Nem tanít rosszul, csak valamit még nem ismer. Azt mondanánk, hogy inkább küldjünk olyat, aki tapasztaltabb. De nem ez volt az Isten útja. És amit Apollós nem tudott megtanítani, mert még ő sem tudta, azután küldte az Úr Pált. És Pál egy nagyon egyszerű kérdéssel segít megtalálni a helyes utat, kaptatok-e szent lelket. Ők azt mondják, hogy nem tudjuk mi az, ki az, ő elmondja, hogy elmondják, hogy ők a János keresztségét ismerik, Pál pedig elmagyarázza neki, hogy rendben van, de János azt tanította, hogy abba higgyetek, aki utánunk jön, ez pedig Jézus. És ezek az emberek azt mondták, hogy rendben van. Megértettük, elfogadtuk és megkeresztelkednek. Így dolgozik a Szentlélek. Hogy engedi azt is, hogy időnként olyan ember is tanítson, akire mi azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy lehetne több ismerete is. De szerencsére nem mi döntjük el ezeket a dolgokat. Tehát nagyon fontos megjegyeznünk, hogy, és ez az egész történet további részében is így van, hogy a Szentlélek felhasznál olyan embereket is, akik nem tudnak mindent. Nem olyanok, mint az adventisták, akik mindent tudnak, vagy aki egyszer ugye Szigeti Jenő bácsinak mondta még egy Békés megyei bölcs öregasszony, azt mondta neki, ő még fiatal lelkészült, azt mondta neki, hogy nem az a baj, hogy az adventisták mindent tudnak, hanem az a baj, hogy mindent jobban tudnak. Ez az igazán veszélyes, és azért ez jellemző ránk, hogy mi mindent mindig jobban akarunk tudni. Szóval Apollós nem tudott mindent, mégis a Szentlélek engedte, hogy tanítson. És oda vezeti Pált, és lényegében ez a hiányosság, amit mi azt mondanánk, hogy hiányosság, az abszolút eltűnik. És ugye nagyon érdekes, hogy lelki ajándékokat kapnak, de rögtön olyan lelki ajándékokat kapnak, hogy nyelveken szólnak, meg profétálnak. Ugye ebből ma sok embernek van zavara, hiszen sokan gondolják azt, hogy hát ez a Szentlélek kitöltetése, hogyha rögtön valamilyen nyelveken szólás van, hogy legalább három sántát meggyógyítunk a kézreáltétellel, mert a többi az nem jó. De hogy megértsük azt, hogy miért ilyen különleges lelki ajándékokat kaptak, és miért nem a beteglátogatás, vagy éppen a bármilyen más egyszerűnek tűnő lelki ajándékot, ahhoz el kell olvasnunk a további részt is, hogy mi a csoda is volt Efézusban. Menjünk tovább, és olvassuk el a 8. verstől egészen a 21. versig a történetet. Azután eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén lévő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta neki, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást üzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy, így szólt, miután már ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött Macedóniába 2 azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig egy ideig Ázsiában maradt. Elolvasott szakasz eleje is érdekes, hiszen azok a zsidók, akik szerették volna, hogy gyere Pál, taníts bennünket, Pál most teljesítette a kérést, és tanította őket az ige szerint egészen 3 hónapig. De ez a tanítás, ez abban maradt, hogy vitáztak. És aztán voltak, akik ellenkeztek, és azt mondták, hogy Pál, amit te tanítasz, az nem jó. Hiába hívtunk, hogy gyere, tanítsál, inkább ne jöttél volna. De Pál 3 hónapig minden nap bement a zsinagógába, és tanította őket az ige szerint. És aztán, amikor azt látta 3 hónap után, hogy semmi értelme a dolognak. Tehát, hogy ezekkel csak vitázik, tölti az idejét, akkor mondta, hogy voltak egyesek, akik gyalázták az Úr útját, ott hagyta őket, a tanítványokat, akik vele voltak, azokat is eltiltotta a zsinagógától, és elmentek egy Tyrannosz nevű ember iskolájába. Ez a Tyrannosz iskolája, ez egy érdekes hely lehetett. Azt mondják, akik ehhez értenek, én csak olvastam, hogy ez valószínűleg egy filozófiai iskola lehetett. Tehát ne gondoljuk, hogy ez valamilyen kis lelkészképzőintézet volt, de valamiféle filozófiát tanítottak, és általában valószínűleg délután lehetett oda menni, mert reggel folyt az oktatás, de délután kezdett meleg lenni, és akkor senki nem járt már iskolába, és ezért beengedték Pálékat. De az is lehet, hogy valami testedző hely volt, ezt nem lehet pontosan tudni, vagy legalábbis ezen vitatkoznak, akik ezeket a korokat, vagy történeteket tanulmányozzák. A lényeg az, hogy egy teljesen világi, mondjuk azt ilyen szaknyelven, hogy teljesen világi helyre ment be Pál az evangéliumot tanítani. Egy olyan helyre, ahol egyébként teljesen más filozófiát képviselő előadások folytak délelőttönként, ahol délután bevitte az evangéliumot. Ez is egy meredek dolog, nem? Hát azt mondanánk, hogy olyan épületbe ne menjünk már be, ahol egyébként olyan dolgok folynak, ami nem méltó az Istenhez. Ezt mondjuk mi. De valahogy a Szent Lelket és Pál apostolt se érdekelte az épület fala, hanem azt a lehetőséget látta benne, és ezt az ajtót nyitotta meg neki az Úr, hogy egy olyan helyre menjen az evangéliummal, ahol egyébként sose beszélnek az evangéliumról, vagy lehet, hogy olyan dolgokról beszélnek, ami az evangéliumnak teljesen az ellentéte. De ez nem érdekes. Mert az Isten valószínűleg a délutáni órákra kinyitotta ezt a helyet, és azt olvassuk, hogy egészen 2 éven keresztül, 2 esztendőn keresztül minden nap zsidók, görögök, mindenki, aki arra járt, oda járt, és ezáltal meghallották az Isten igéjét. Ebből sok mindent tanulhatunk ebből a kis szakaszból. Egyrészt láthatjuk azt, hogy a Szentlélek az türelmes, de nem a végletekig, és hogyha kell, ha van egy közösség, aki állandóan ellenáll valaminek, akkor változtat. És azt mondja, hogy jó, akkor ugorjatok egyel odébb, mert itt nincs mit tenni. És váratlan lehetőségeket nyit. Valószínűleg Pált is sok vád érte, hogy miért ment el a zsinagógából, biztos mondták neki, hogy maradni kellett volna még Pál, hát nem lehet így ott hagyni, de egyszerűen ez az út lezárult, és azt mondták, hogy tessék, nyiss egy másik helyet, és ott hirdes tovább az evangéliumokat. Mi hányszor szoktunk fönnakadni ilyen furcsaságokon az életünkben, mert azt gondoljuk, hogy valami olyasmi történik, ami nem jó, pedig az Isten vezeti ezeket az embereket. És aztán ez még úgy elmegy. Tehát azt mondjuk, hogy sok helyen van már adventista istentisztelet, kultúrotthonban, meg volt zsidó zsinagógában, tehát rendkívül sok ilyet látunk Magyarországon is. Nem biztos, hogy ezen megbotránkozunk, vagy nagyon elgondolkodunk, de ami utána jött, az azt gondolom, hogy sokunknak okozhat fejtörést. Ugye azt olvassuk, azt írja Lukács, hogy amellett, hogy Pál tanított, mindennap tanított, a mindennapi tanításhoz jöttek a nem mindennapi csodák. Nagyon szépen fogalmazza meg a Biblia. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, és azt olvassuk, hogy gonosz lelkeket űznek ki, még az is azt mondjuk, hogy jó, a Biblia időben ilyen sok volt, de Hogyan történik ez? Úgy, hogy a pál testén lévő kendőket és kötényeket elviszik, és ezek az elvitt kendők és kötények gyógyítják a betegeket. Erre ma azt mondanák, hogyha valaki ilyet csinálna, akkor azt mondanák rá, hogy ez egy babonaság vagy ördögtől való súlyos dolog. Mert hát végül is az nem, hogy kötényekbe hiszünk, hogy azért, mert innentől kezdve már a, mit tudom, a torinói lepel, ami lehet, hogy Jézus feltámadási burka, ezen is mindig vitatkoznak, akkor ennyi erről az is, oda is mehetnénk. Mert hogy akkor ezek szerint ez működik. Ugye azt ne felejtsük el, hogy azért ilyet nagyon máshol nem olvasunk a Bibliában, legalábbis az Új Szövetségben, hogy Pál apostol kapcsán, hogy a ruhája gyógyított volna, de itt Efézusban igen. Ez az efézusi történet. Máshol Korintusban Pál apostol ruhája nem gyógyított, meg Tesszalonik sehol nem gyógyított, csak itt. És elviszik. Sőt, azt látjuk, és hogyha egy picit, ha nem botránkoztok, meg azt mondom, hogy az a 13. vers, ez olyan, mint egy rosszul megírt hollywoodi fantasy film, hogy egyszer csak erről kerülnek a vándorló ördögűző zsidók. Tehát, hogy ez így mai szemmel olvasva, ez olyan, hogy ez most micsoda. De volt ilyen foglalkozás, vándorló ördögűző zsidók, akiknek föltűnt, hogy ez a pálféle, a pál által végzett gyógyítások, ezek nagyon jól néznek ki, és hogy Jézusra hivatkozva teszi ezt, és egy főpap hét fia is ezt kipróbálta. És azt mondta, ők is azt mondták, hogy az ördöngös lelkeknek, nyilván ez az ördöngösség valószínűleg tele volt ilyen halottlátóval, meg boszorkánnyal, meg angyallátóval, ma is megvannak ezek a foglalkozások, tehát ma is vannak boszorkányok, ma is vannak halottlátók, ma már sokszor úgy hívják őket, hogy tisztánlátók, meg tisztánhallók, meg nem tudom én, ha valaki esetleg késő este el akar mélyülni az EZO TV műsorában, 10 perc alatt az összes ilyen foglalkozást meg lehet találni, akik hirdetik magukat, mert van ilyen. Tehát ők nyilván ezeket a mesterségeket üzték, és akkor ezek a vándorló ördögűző zsidók úgy gondolták, hogy most van ez az új módszer, ez a Jézusos, és akkor most kipróbáljuk. És kimondták, hogy annak a Jézusnak a nevében, akit Pál hirdet, parancsolom, hogy távozz el. Ezt egyébként úgy hívják, hogy ez a fehér mágia. Ennek ez a hivatalos neve, amikor valaki hát varázslást akar végezni, de Isten vagy Jézus nevében. Ez a fehér mágia. És mi az eredménye? Az, hogy a ördöngösben lakó gonosz lélek, hát visszaszól. És föltesz egy jó kérdést. Azt mondja, hogy Jézus, tudom, hogy ki, Pált is ismerem, de ti kik vagytok? És utána ez az ember, akiben ez a lélek lakik, neki esik ennek a főpap fiúknak, és oly mértékben megveri őket, hogy pucéra elszaladnak. És ez annyira megrázza az efézusi közösséget, hívőket és nem hívőket is, de főleg a hívőket, hogy azt olvassuk utána, hogy mindenki, még a hívők között is bevallja, hogy ő is csinált varázslást. Ez is milyen érdekes. Van egy közösség, lehet, hogy már keresztények voltak köztük, meg zsidók, akik már hittek az Istenbe, de olyan mélyen gyökerezett a társadalmukba ez az egész Artemis kultusz, meg minden nyavaja, hogy azért maradt ott még valami. És ez döbbentette őket rájuk, hogy még vannak olyan dolgok, amelyeket nem az Isten kezébe tettek, hanem ők akarják saját maguk megoldani. Erről tanultunk a szombatiskolában is, tehát a törvényeskedés egyébként, ez is egyfajta módja ennek, nem varázslással, tehát a törvényeskedő ember az az ember, aki saját maga akarja megoldani azt, ami az Isten dolga. És ebbe lehet összefoglalni, most a Biblia szövegével ütjük a másikat, vagy varázslással, ez most ebből a szempontból teljesen mindegy. És ezek az emberek azt mondják, hogy ez így nem jó. És azt olvassuk, hogy összehordják a könyveket, ugye nem ilyen kötött könyvek voltak ezek, hanem nyilván írott tekercsek, aztán abban az időben még nem volt könnyomtatás, és összehordják az egészet, és elégetik. És azt írja Lukács, hogy 50 ezer ezüstpénz értéke volt ennek, hát mindenféle számításokat lehet végezni, én lehet, hogy nem jól számoltam, de körülbelül mai áron és mai ezüst áron számítva ez olyan 100 millió forintos tételnek felel meg. Tehát nem a fölösleges antikvárius darabokat dobták ki, hanem ezeknek óriási értéke volt, amit ott elégettek. És nekem egy gondolat ütött a fejembe, hogyha ez ennyire értékes volt. Mit csinálnánk mi ma, ha lenne értékes dolgunk, és nem kellene, vagy azt mondjuk, hogy most már én ezt nem használom. Mit csinálnánk? Valószínűleg azt csinálnak, hogy nekem nem kell, de lehet, hogy valaki még használja, én már nem foglalkozok vele, de ez mégiscsak hát érték meg, kézzel dolgoztak vele, írták. Jó, és a legrosszabb esetben a jófogás.hu-ra fölrakjuk, nem? Hogy hát, ha valaki megveszi. De ezek az emberek tényleg megtértek, és azt mondták, hogy amit eddig csináltunk, az nem csak, hogy nem jó, hanem veszélyes. És hogy ez senkinek a kezébe ne kerüljön ebbe a városba, és égessük el. És ebben az összefüggésben érthető az, hogy Pálnak miért kezdett el gyógyítani a ruhája, meg egyebek, mert ezt a hatalmas babonaságot, ami ott volt, ezt valahogy át kellett törni a Szentléleknek, és egy ilyen rendkívül furcsa dolgot, nekünk rendkívül furcsa dolgot választott, de rendkívül hatásosat, mert az emberek megértették az üzenetet, és lényegében felhagytak a varázslással. Nagyon érdekes az is, hogy ebben a szakaszban, hogyha úgy akarjuk az Isten erejét felhasználni, hogy nem hiszünk benne, tehát, hogy alkalmazzuk mindent, és mindenre azt mondjuk, hogy az Úr nevébe tesszük, de igazából nincs vele kapcsolatunk, és nem a Szentlélek vezet, akkor úgy járunk, mint ezek a zsidó főpapfiúk, hogy mindig valahol vereséget fogunk szenvedni. És erre mi hajlamosak vagyunk minden tekintetben. Azt gondoljuk valamiről, hogy az szerintünk úgy van, és akkor te hozzátesszük nyomatékul, hogy ezt az Úr is mondja, de közben nem a Szentlélek vezet bennünket. Ehhez nem kell vándorló, ördögűző zsidóknak lenni, ehhez 21. századi adventisták is meg tudjuk ezt csinálni. Olvassuk tovább a történetet. Itt is jó, már meg lehetne állni, mert ez már bőségesen sokkoló mindannyiunk számára. Ugye Pál aztán elhatározza, hogy majd tovább megy Efézusból, de még egy kicsit marad, és a 23. verstől egészen a 20. fejezet első verséig olvassuk el a hátralévő szakaszt. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös név szerint Demeter ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömegeket nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efézusi Artemis! A zűrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkhoz, Pál utitársait egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki aztán kezével intve védő beszédet akart mondani a népgyűlés előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy két órán át, nagy az efézusi Artemis. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki nem vitatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennőnket. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok a törvényes népgyűlésen, azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt, mint nincs ugyanis semmiféle oka, amelyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést. Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. Hát ez Pál apostol efézusi tartózkodásának a története. De mi ez a zavargás? Ugye azt tudjuk, hogy Pál 3 hónapig küzdött a zsidókkal a zsinagógába, és legalább 2 évig tanította Tirannosz iskolájában az oda bemenő bárki, aki oda bement. Tehát legalább 2 éve és 3 hónapja ott van Efézusban, amikor is elindul egy zavargás. Ennek a zavargásnak a kiváltója egy Demeter nevű ötvös ember, akinek az a foglalkozása, hogy az Artemis kultuszra építve Artemis ezüst szobrocskákat gyárt sokat magával. És rájöttek, hogy álljon meg a menet, ezek az emberek most Pál hatására elkezdtek hinni Jézusban, és fogy az Artemis iránti kereslet, és fogy a bevétel. Nagyon racionális dolgok ezek. Összehívja a mestereket, és azt mondja, hogy szedjük össze magunkat, mert Pál mindenféle dolgot mesél, és nem fogják venni az Artemis szobrocskákat, mert hát nem tudunk, Jézushoz nem tudunk szobrot gyártani. Abból a vallásból hiányzik ez az elem. Azóta már ezt is megoldotta a kereszténység a nagyvilágban, tehát a kegytárgyak ma is jó üzletnek számítanak, de a Demeter nagyon éles eszűen rájött, hogy vége a szobrgyártó biznisznek, és más profilra se tudunk átállni, mert nincs benne ilyen lehetőség. És hogy azt mondja, hogy nem csak a mi szakmánk van veszélyben, hanem Artemis istennő is, mert ő az egész világ tiszteli, és fogjunk össze. És természetesen ez az embereket fölrázza, kicsit föl is lázítja, hogy elveszik a keresetünket, kit ne lehetne azzal fölrázni, hogy csökken a fizetésetek, csökken a bevétel, gyerünk az utcára, ez is ilyen mai történet egyébként, gyerünk az utcára, tüntessünk, mindenki mondjon le, ők is elindulnak, elkapják Pál 2 munkatársát, és ők viszik is a színházba. Na most ugye elején beszéltünk, hogy legalább 20 000-es férőhelyes volt a színház, tehát elég nagy lehetett a csődület, és elindulnak a színházba. És hát nem lehet tudni, hogy ott most nyilvánosan felkoncolják őket, vagy mi lesz velük, és hát ez egy baj, mondjuk ez egy elég nagy baj, és nem segíti, úgy tűnik, az evangélium terjedését. Ugyanakkor azt látjuk, és ez egy nagyon érdekes dolog, és egyébként könnyen át lehet felette siklani, de a 30. és a 31. versben azt olvastuk, hogy Pál el akart indulni ebbe a népgyűlésbe. Hát azt mondta, hogy elkapták a munkatársaimat, nekem mennem kell, hát mégis én vagyok a misszió vezetője itt, oda kell menjek, és ki kell álljuk értük. És azt mondják a tanítványok, hogy Pál, ne menj oda. De van egy sokkal érdekesebb dolog, hogy mások is szólnak. Azt olvassuk, az új fordítás azt mondja, hogy néhány ázsiai főtisztviselő, aki Pál barátja volt. Most ez egy érdekes pont. Mert ez a néhány ázsiai főtisztviselő, ezek nem keresztények voltak, egész biztos. Az is lehet, hogy vallási vezetők voltak, vagy politikai vezetők, vagy mindkettő, de nem keresztények voltak. És Pál apostol barátai. Azt is mondhatnánk, Pál összejátszott a politikával, meg a más vallásúakkal, és ökumenikus volt, de nem. Pál Jézus képviselte, de úgy képviselte Jézus Krisztust ebben a nagyvárosban, hogy azok, akik teljesen másba hittek, teljesen más érdekelt őket, ők is a barátjuknak tekintették. És amikor látták a csődületet, ismerve és szeretve Pált, azt mondták, hogy ne menj. Ez az, amikor azt mondom, hogy a Szentlélek fölhasznál olyan embereket is, akik egyáltalán nem hisznek Istenbe. De ezek az emberek tartják vissza Pált, és Pál végül is nem megy el. Aztán nézzük meg a másik oldalt, mert ott vannak a zsidók, akik ugye elzavarták Pált, meg összevesztek, és most úgy gondolják, hogy jó volna, hát segítsük ki, majd most mi helyi efézusi zsidók megoldjuk a dolgot, és előállítják Sándort, aki majd védő beszédet mond. Ugye ez a Sándor, nagyon valószínű, van egy a Timóteusi levél első levél első fejezetében, meg a 2. Timóteusi levél 4. fejezetében Pál 2-szer is említ egy embert, aki egy megáltalkodott és gonosz ember, mert sok baj van vele, ott úgy említi az ige, hogy Alexander. Na, ez valószínűleg ugyanez a Sándor, mert Timóteus is Efézusban volt. Tehát ez a Sándor, ez az Alexander, ez valószínűleg egy magabiztos ember volt, a zsidó törvényeket nagyon tudó ember, és ő kiválasztották a zsidók, hogy állj fel oda, Alexander, állj fel, Sándor, és mondj egy védőbeszédet, tehát segítsünk már Pálékon. Ők voltak a Szentlélek önjelölt eszközei. mi lett belőle? Azt olvasok, hogy egyébként is üvöltöztek az emberek, hogy éljen az efézusi Artemis, meg egyébként is már zűrzavar volt, ugye azt írja a Biblia, hogy sokan azt se tudták, hogy mi vannak, hogy csak ordítoztak, ez is így szokott lenni manapság is. De most, amikor Sándor fölállt, hogy védőbeszédet mondjon, ugye megtudták, hogy zsidó, és kitört a tűz, és csak ordították az emberek, hogy nagy az efézusi Artemis. Azt írja az ige, hogy mintegy két órán át keresztül ezt ordították. Na most, aki szokott nézni foci meccset, ugye egy futballmeccs az 90 perc. A 120 perc az már hosszabbítás is benne van. Most gondoljunk el egy ilyen találkozót, ahol két órán át keresztül szüntelenül ordítoznak az emberek, ráadásul nincs ott se Messi, se Ronaldo, senki. Csak az istennőjüket éltetik az emberek. Micsoda heves állapot volt ez. És ez azért harapózott el, mert volt ott egy zsidó közösség, akik úgy gondolták, hogy ők most majd az Isten nevében föllépnek. És óriási baj csináltak. Sokkal nagyobb lett a baj, mintha nem csináltak volna semmit. És hogy oldódik meg a probléma? Előkerül a város jegyzője. A város jegyzője abban az időben a császár által kirendelt politikus volt, aki felelős volt a városért, a népgyűlésért. Tehát ő volt mondjuk úgy a polgármester, lehet, hogy így lehetne ezt megfogalmazni, de erősen császári oldalról. És ez az abszolút világi ember, aki se nem keresztény, se nem keresztelkedett meg, nem is tud semmit, még a János keresztségéről nem, hogy nem a Szentlélek keresztségéről, ez az ember áll föl, és a Szentlélek ezen az emberen keresztül csöndesíti le ezt az őrületet, és így menekül meg Pál apostol munkatársainak az élete, meg Pálé is. És egyetlen egy keresztény, és egyetlen Isten gyermeke sem csinálhat semmit, mert nem ez a Szentlélek útja. És ugye azt olvassuk, hogy úgy ér véget a történet, hogy Pál apostol fölfogja, hogy igaz, hogy már korábban is mondta, hogy el akar menni, de most jött rá, hogy az efézusi szolgálatának itt a vége. És akkor innen menni kell. Mit tanulhatunk ebből a történetből, aminek nagyon-nagyon sok oldala van? Megtanulhatjuk azt, hogy a Szentlélek mindenkit vezet, aki hisz Istenben, és időnként még azt is vezeti, aki nem is tud róla, mert az Isten ügyét így is előre tudja a lélek vinni. Ha szükséges, akkor a Szentlélek szokatlan helyre viszi el az evangéliumot, templom helyett oktatási intézménybe vagy bárhol. Sőt, olyan eszközökhöz is nyúl a Szentlélek, amit mi nem szavaznánk meg, hogy ez biblikus, evangélizáló eszköz. Ha kell, akkor a babonaságot teljesen különleges dolgokkal töri meg, és egyedi módon akár felhasználja magát Sátánt is, hiszen a gonosz lélek, aki szól, az nyilván maga Sátán, és az döbbenti rá az embereket, hogy itt nem lehet játszani a Jézus nevével, és nem lehet varázslásból is élni, meg kicsit Jézusban is élni, valahogy el kell dönteni az utat. A Szentlélek győz meg arról bennünket, hogy a Jézus nélküli életünk értéktelen, bármennyit költöttünk rá eddig. Hiszen ezek az emberek is nagyon sokat költöttek erre a babonás irathalomra, de rájöttek, hogy ez nem ér semmit, és ezt el kell égetni. Mert az igazi érték Jézus Krisztusban van. És azt is megtanulhatjuk, hogy akik Jézushoz tartoznak, azok jó közösséget alkotnak, de vannak barátaik a gyülekezeten kívül is. Akár politikusok is. Nem azért, mert előre akarnak jutni, hanem a politikust is valahogy a kereszthez el kell vezetni. És nem lehet őket kizárni az útból. És bár erről nem szól Lukács evangéliuma, de a történetből világosan kitűnik, hogy Pál úgy élt ebben a városban, hogy a nem hívők, a más vallások, vagy más politikai vonalon futó emberek is barátként tekintettek rá. És azt is megtanulhatjuk, és nem véletlenül mondja Jézus, hogy imádkozzunk mindenkiért, meg imádkozzunk a város jólétén is, ahol élünk, mert hogy előfordulhat, hogy egy egyébként nem keresztény politikus fog bennünket megmenteni egy helyzetben. A Szent Lelken keresztül nem ő ment meg, de ugyanúgy, ahogy azt jegyzőt odaállította a Szentlélek, és lecsendesítette ezt a bajt, ez bármikor megtörténhet velünk is. Mindez arra tanít bennünket, hogy sokkal alázatosabban kéne élnünk az életünket, sokkal jobban figyelni arra, hogy az Isten mit hoz elénk, semmit eldönteni, hogy mit akar. És talán nekünk is szól az a két kérdés, ami ebben a történetben elhangzott, kik vagyunk mi, és kaptunk-e már Szent Lelket. Amen. köszönjük, hogy elküldted a Szent Lelket azért, hogy ezen a földön az evangélium munkáját végezhessük és részt vehessünk benne. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor mi akarjuk tenni azt, ami a Te dolgod, és ezért nem értjük azt, hogy miért úgy történnek a dolgok, ahogy megesnek. Köszönjük neked, hogy Pál apostol példáján keresztül láthatjuk azt, hogy hogyan dolgozik a Te lelked, különleges körülmények között, különleges módon, és taníts meg bennünket is alázatos, meggyógyított szívű embereknek lenni, akik látják a lélek szavát, nem csak az igében, hanem a történésekben, azokban, ahogyan emberek szólnak hozzánk, amelyre kapuk nyílnak, hogy lássuk azt, hogy megláthassuk azt, hogy hogyan vezetsz bennünket. Bocsáss meg, Urunk, azt, hogy sokszor mi tényleg mindent jobban akarunk tudni, mint ahogy Te tanítasz. Bocsáss meg, hogy sokszor hamarabb vagyunk hajlandóak vitatkozni és összeveszni, mint a Te akaratodat keresni, és taníts meg bennünket az alázatra, hogy mindig tudjuk azt, és örömmel elfogadjuk azt, hogy Te vagy az, aki vezetsz mindannyiunkat. Segíts, hogy ebben egységre juthassunk, szeretetben végezhessük azt a küldetést, amelyet ránk bíztál, és azt, hogy így érhessük a hitéletünket is, így őrizhessük az egészségünket is, és azt, hogy az a biztonság legyen a mi életünkben, hogy Te veszed a kezedbe az irányítást, és Te vagy az, aki mindent elrendezel mindannyiunk életében. Köszönjük, hogy bízhatunk ebben a mindent elrendező és mindent helyre tévő kezedben, és azt, hogy mindannyian megtaláljuk a helyünket a Te munkádban és az evangélium hirdetésében. Amen. Pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön örökké. Amen.